Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Hát ahogy már mindenki értesült róla, a magyar labdarúgó válogatott végül a csoda kapujában elbukott, fogalmazhatunk így, de azért én szeretném egy kicsit pozitívabbra festeni ezt a képet, inkább nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy a második helyen végzett a Nemzetek Ligája A divíziójának csoportjában Olaszország mögött, megelőzve Németországot és Angliát, sőt, ez utóbbi két válogatottat legyőzve Angliát kétszer, Németország ellen pedig 4 pontot szerezve, csak az olaszoktól szenvedett kétszer vereséget Marco Rossi csapata, szóval ez egy egészen nagyszerű teljesítmény. Több jutalma is van ennek a bravúrnak, például a következő EB-selejtező csoport sorsolásakor az első kalapból várhatjuk majd a csoport sorsolást. Itt van velünk a telefonvonalban Szabados Gábor sportközgazdász, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azon gondolkoztam, mióta véget ért a Nemzetek Ligája csoportküzdelme, hogy elsősorban minek tulajdonítható ez a sok bravúros eredmény a magyar labdarúgó válogatottól, és arra jutottam, hogy egyfelől tényleg rengeteget fejlődött a magyar válogatott játéka, aki nézte a meccseket, az ezt pontosan látta. Másfelől viszont mindig megfogalmaztam magamnak, hogy azért nem biztos, hogy olyan motivációs szinten játszott, akár a német válogatott, mint ahogy fog majd a katari világbajnokságon. Szóval e kettő tényező között mozgok én, ön hogyan látja?
Ugyanígy gondolom én is, mind a kettő kellett a sikerhez. Tudom, hogy a szurkolók nem nagyon szeretik, amikor ezt emlegetik szakemberek vagy bárki, hogy tényleg mennyire volt fontos a Nemzetek Ligája az ellenfeleknek, de ettől még tény, hogy ugye voltak úgy fogalmazott, hogy a Nemzetek Ligáját nekünk találták ki, és ez több szempontból is igaz, ugyanis a magyar válogatott, ugye általában is sokat fejlődött a magyar labdarúgó válogatottnak a játéka, de azt gondolom, hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor egyértelmű, hogy az erősebb, esélyesebb csapatok ellen jobban tud játszani a magyar válogatott, mint a vele egyenrangú, vagy akár nála gyengébb csapatok ellen. Gondoljunk itt mondjuk arra, hogy Albániától oda-vissza kikaptunk a világbajnoki selejtezőkön, miközben ugye, ahogy elhangzott, Angliát ugye oda-vissza megvertük a Nemzetek Ligájában. Tehát nagyon jól látszik az, hogy a nálunk erősebb, esélyesebb csapatokkal szemben jobban tud játszani a válogatott, a játék stílusunk is jobban illik hozzájuk, tehát nekünk az, amikor nálunk van a labda, mi birtokoljuk a labdát, nekünk kell kezdeményezni, nekünk kell aktívabbnak lenni, ez a fajta játék kevésbé megy, viszont amikor kicsit vissza kell állni, jobban kell védekezni, és abból kell támadásokat vezetni, ez a fajta játék sokkal jobban megy, és ráadásul azt gondolom, hogy a magyar válogatott tagjai pszichikailag is sokkal jobban fel tudják szívni magukat erős ellenfelek ellen. Ez már nagyon jól látszott ugye például a tavalyi Európa-bajnokságon is, ahol ugye a portugálokkal, németekkel és franciákkal játszottunk, és ott is nagyon jól játszott a csapat. És akkor még erre jön az rá, hogy ugye egy olyan csoportban, ahol valóban nagyon erős ellenfeleket kaptunk, ugyanúgy egyfajta halálcsoport, mint ami tavaly volt az Európa-bajnokságon, egy ilyen csoportban, tehát eleve olyan csapatok, akiknek ugye fekszik nekünk valamennyire a játéka, mert jobban fel tudjuk szívni magunkat, jobban tudunk játszani ilyen erős csapatok ellen, és hát főleg akkor, ha valóban az ő motivációs szintjük nem olyan, mint ami egy élesebb tétmeccsen elvárható lenne. Különösen igaz ez ugye az angolokra és a németekre, hiszen ők ott vannak a világbajnokságon, tehát számukra ezek a mérkőzések gyakorlatilag felkészülésként szolgáltak a világbajnokságra, nem igazán volt más céljuk vele. Az olaszokon sokkal jobban látszott a motiváció, az akarat, azért, mert ők ugye nem jutottak ki a VB-re, és nyilván jobban szerették volna megmutatni azt, hogy mégis ott vannak a legjobbak között. De még egyszer mondom, ez a bármennyire, és ugye tudom, hogy a szurkolók nem szeretik, amikor itt az ellenfél motivációját említjük, ez mindezek mellett sem vesz le igazából a magyar válogatott sikereinek az értékéből, tehát a mi saját fejlődésünk, tudásunk, akaratunk, lelkesedésünk az volt igazán az alapja ennek az eredménynek, és az azért is nagyon fontos, mert ugye amit a sportban fontosnak tartunk, tehát az a közösségépítő, identitás teremtő erő, amit a sport és a futball képviselni tud, az pontosan ilyen szituációkban, tehát amikor egy nagyon lelkes, nagyon akarú és egy erősebb ellenféllel szemben is sikeresen szereplő válogatott van a pályán, pontosan ilyen szituációkban tud nagyon erősen megnyilvánulni a sportnak ez a képessége.
Igen, valóban a magyar válogatott kapcsán az elmúlt években ezt láthatjuk, amit ön lefestett, hogy az erősebb, papíron erősebb válogatottak ellen stabil védekezéssel, jó kontrajátékkal mindig van keresnivalónk, de ön látott-e ezekben a meccsekben olyan tényleges fejlődési faktorokat, amik azt mondathatják velünk, hogy ez most már egy olyan válogatott, amely irányítani is képes tud lenni egy bele egyenrangú ellenfél ellen, vagy egy nála kicsit gyengébb ellenféllel szemben?
Nyilván nehéz azt megmondani, hogy akár egy német, akár egy angol, vagy akár egy olasz válogatott elleni játékból mennyire lehet következtetni arra, hogy nálunk esetleg gyengébb ellenfelekkel szemben hogyan lehetnénk sikeresek, és mennyire lehetnénk sikeresek. Azért voltak olyan időszakai mindegyik mérkőzésnek, amikor látszott azt, hogy a magyar csapat tud kreatívan játszani, tud kombinálni, tud támadásokat vezetni, ezek pedig mind ugye olyan készségek, amelyek főleg gyengébb csapatok ellen szükségeltetnek. Tehát mindenképpen ilyen szempontból is hasznosak voltak ezek a mérkőzések, és ugye azért van ezeknek a fejtegetéseknek jelentősége, mert bármennyire is szeretjük a Nemzetek Ligáját, főleg ugye azért, mert gyakran sikeresek vagyunk, ugye az igazi tétmérkőzések a válogatottnak mindig az EB-selejtezők és a VB-selejtezők, és ugye ezek azok, ahol a Nemzetek Ligájával ellentétben nem nagyjából azonos képességű csapatok vannak egy csoportban, hanem ugye kalapok szerint vannak beosztva, tehát a legerősebbtől a leggyengébbig mindenféle csapat képviselteti magát, tehát ott valóban meg kell azt tudni oldani, hogy az esélyeket érvényesíteni tudja a válogatott, tehát nálunk gyengébbeket, velünk egy ugyanolyan erősségű csapatokat meg kell tudni verni, és az erősebbek ellen meg kell a bravúr. Tehát kell az, hogy mindenféle típusú csapat ellen tudjon játszani a válogatott. Én azt gondolom, hogy ezek a Nemzetek Ligája mérkőzések nyújtanak erre esélyt és lehetőséget, viszont ugye azt ne felejtsük el, hogy Szalai Ádám visszavonult a válogatottságtól. Ugye szoktuk mondani, hogy nincsen pótolhatatlan ember, ez minden csapatsportágban igaz, de az egyértelmű, hogy ennek a válogatottnak a legkevésbé pótolható tagja a Szalai Ádám. Mind a válogatott taktikáját, szerkezetét, felállását tekintve, mind pszichikailag karakter és ember tekintetben, mint csapatkapitány. Tehát ilyen szempontból azért ez egy nagyon komoly fejtörést okoz most szerintem a szakmai stábnak.
Hát ugye jön majd novemberben két barátságos mérkőzés, úgyhogy ott például lehet a Szalai Ádám utódot is próbálgatni. Azért itt a fiatal német Andrást szokták említeni, aki utód lehet, ön is benne láthatja a jövő centerét, mert ugye klasszikus befejező center az, aki kellene. Nyilvánvalóan Szalainak egyéb skilljei is nagyon jók voltak, de hogy mondjuk úgy egy kapu előtti tankra lenne szükség.
Németh András mindenképpen a jövő embere. Én megmondom őszintén, már azt hittem, hogy most ott lesz a válogatott keretben, de tudjuk jó, hogy 10 millió szövetségi kapitány van az országban, és mindenki máshogy állítaná össze a válogatottat. Nem lepne meg, hogyha ezeken a novemberi barátságos mérkőzéseken már a nagy válogatottban is bemutatkozhatna Németh András. Megint csak ugye ez nagyon futball szakmai elemezgetés. Én őt egy kicsit más típusú játékosnak gondolom, mint Szalai Ádámot. Valóban egy klasszikus befejező ember, de Szalainak pont a taktikai értelemben azok a képességei voltak nagyon fontosak a válogatott számára, ami ugye nem arra irányult, hogy ő berúgja a helyzeteket, hanem az, hogy már a védekezés, ahogy nála kezdődött, illetve ahogy a többi támadó számára megteremtette a lehetőséget. Olyan típusú játékos, aki erre képes, jelenleg a magyar mezőnyben nem nagyon találunk.
Nyilván majd meglátjuk, hogy Rossi hogyan próbálja vagy tudja megoldani ezt a helyzetet, ugyanakkor emeljük ki, hogy hát Marco Rossi kapcsán ugye kicsit ez is szentségtörés őt kritizálni, azért például Nagy Ádám helyett az olaszok ellen már nyugodtan szerepeltethette volna a kezdőcsapatban is akár Callum Stiles-t, viszont bátran bedobta Kerkez Milost, és nem érdemes szerintem összehasonlítani mondjuk a játékos keretek értékét, mert tényleg a futballban bármi megtörténhet, de azt szerintem nagyon jó, hogy egyre több piacképes labdarúgónk van, ilyen Kerkez Milos is, például ugye Szalai Attilát már gyakorlatilag évek óta minden átigazolási ablakban eladják egy sztárcsapatnak, szóval egyre több ilyen piacképes labdarúgónk van. Ön szerint a Nemzetek Ligája mennyivel emeli a játékosok ázsióját?
Természetesen ez egy nagyon fontos tényező a játékosok elismertségének, értékének növelésében, és nyilvánvalóan az, hogy a magyar válogatott így szerepelt, az túl azon, hogy az egyes játékosoknak az értékét, presztízsét is növeli, magának az egész magyar futballnak az értékét, a presztízsét is növeli. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy ma már teljesen átalakult a kluboknak a játékos igazolási politikája és rendszere. Tehát ugye amikor legutóbb megvertük a németeket a mostani győzelem előtt, az ugye 2004-ben volt Torgella Sándor két góljával, és Torgella gyakorlatilag azon a mérkőzésen eladta magát a Premier League-be. Ma már ilyen nincsen. Tehát az, hogy valaki egy vagy két mérkőzésen jól szerepel a válogatottban, és akkor valamelyik klub lecsap rá, ma már ilyen nincsen, mert olyan megfigyelő rendszere van minden komoly klubnak, és most a komoly alatt nem csak a publikás csapatokat értem, hanem bőven az alattuk lévő szinten is, akár már a Ferencváros szintjén is. Tehát olyan megfigyelő rendszerük van, egyrészt személyes megfigyelő hálózat, másrészt olyan szoftvereket használnak, amelyekkel gyakorlatilag szinte minden komoly bajnokságból minden játékosnak a statisztikai adatait tudják döngészni, rászűrni, abban keresni. Tehát igazából itt egy válogatott mérkőzés egy játékosnak a pályafutását olyan nagyon nem tudja befolyásolni, inkább azt tudja bizonyítani, hogy más környezetben mire képes. Kerkez Milos nagyon jó példa erre. Ugye az ő értéke, neki is ugye a becsült piaci értéke jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban, de nem a válogatott miatt, hanem azért, mert Hollandiában elkezdett a holland élvonalba játszani, méghozzá nagyon jól. Ugyanakkor az, hogy ugye Hollandiában nyilván azért más szintű csapatok ellen játszik, mint amilyen mondjuk a német vagy az olasz válogatott. Az, hogy ilyen területen is tudott bizonyítani, tehát ennyivel nehezebb ellenfelek ellen is tudott bizonyítani, ez nyilván azért nagyon megerősíti mindazt, amit eddig tudtunk róla, meg ahogy eddig őt értékelték. Tehát nagyon is fontos a játékosok karrierjében egy-egy ilyen válogatott mérkőzés és az értékük, megítélésük szempontjából, viszont olyan egyeduralkodó szerepe már nincsen, mint amilyen mondjuk korábban lehetett volna.
Ön szerint egyébként, amit szintén a felvezetőben említettem, hogy bekerültünk ugye az első kalapba a következő EB sorsolás előtt, EB csoport sorsolás előtt, ez mennyire csak papíron néz ki jól, vagy valójában ez nagyban megnöveli az esélyeinket? Én amúgy személy szerint jobban örültem volna, hogyha egy VB-nél kerülünk be az első kalapba, mert mondjuk úgy EB-re már ki tudunk jutni a harmadik kalapból is, hát a VB lenne nyilván a következő nagy lépés.
Abban természetesen egyetértünk, hogy egy világbajnoki szereplés az nagyon hiányzik még a szurkolóknak, és hát nem azt mondom, hogy megszoktuk már az EB szereplést, de az már majd, hogy nem egyfajta elvárás a válogatott számára. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon nehéz feladat, hogy ki kell jutni a 2024-es EB-re, mert ezt már elvárják a szurkolók. Viszont valóban ezzel, hogy a Nemzetek Ligájában így szerepelt a csapat, és első kalapból sorsolnak minket, ezzel azért megkönnyítette magának ezt az utat a válogatott. Az, hogy ez ténylegesen mekkora előnyt jelent, azt majd a sorsolás után tudjuk megmondani, mert nézzük meg, hogy azért a második kalapban is ott van például mondjuk a francia válogatott, az aktuális világbajnok, vagy éppen ugye az angolok, akiket éppen részben mi küldtünk oda a második kalapba. Tehát azért az alacsonyabban lévő kalapokból is kaphatunk igencsak erős ellenfeleket. Ugyanakkor, ha most az ember nézegeti a kalapokat, tehát össze tudunk rakni olyan csoportot, amiből nagyon könnyen ki lehetne jutni, legalábbis az esélyek alapján, meg olyat is, amiből nagyon nehéz lenne. Tehát az itt majd tényleg a sorsolás fogja azt megmondani, hogy a valóságban mennyire tudtuk kihasználni ennek a kalapbesorolásnak az értékét. És ugye a másik, amit el kell mondani, hogy szinte biztosan pótselejtezőt fogunk tudni játszani, akkor is, hogyha egyeneságon nem jutunk ki az Európa-bajnokságra. Ugye minden csoportból az első két csapat automatikusan kijut. Ha ezt esetleg nem tudnánk teljesíteni, akkor ugye pótselejtezőre azok az országok mehetnek, akik a Nemzetek Ligájában jól szerepeltek, és hát nálunk a Nemzetek Ligája A csoportjában szinte biztosan minden válogatott automatikusan ki fog majd jutni
az EB selejtező csoportokból, azok közül, akik előttünk vannak a Nemzetek Ligája rangsorából, tehát az biztos, hogy lesz pótvizsgára lehetőségünk, de nyilván nagyon jó lenne pótvizsga nélkül kijutni.
Végezetül egy kicsit más téma, fogy az időnk, de mindenképpen szóba szerettem volna hozni, hogy tényleg itt van a nyakunkon a következő labdarúgó világbajnokság Katarban. Ugyanakkor tényleg nagyon-nagyon régóta a játékosok is olykor hangot adnak annak, hogy mennyire leterheltek, mennyire nagyon sok mérkőzés játszanak, mennyire feszített a versenynaptár. Hát itt Katarban most még az eddigi VB-khez képest is kifacsartabb sztárokat láthatunk majd, hogy látja?
Én ezt pont fordítva gondolom.
Igen?
Mindig azt szok, így van, én pont fordítva gondolom, mindig azt szokták mondani, amikor nyáron van ugye szokás szerint egy EB vagy VB, hogy hát azért nem olyan jó igazából a játék, mert a hosszú szezon után fáradtan érkeznek a játékosok. Most nincs ilyen probléma. Éppen csak elkezdődött a szezon, gyakorlatilag lendületből jönnek a játékosok, most nem lehet fáradtságra panaszkodni. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, milyen hosszú volt a szezon, és most már inkább nyaralni kéne, nem világbajnokságot játszani. Tehát szerintem ez kifejezetten használhat a szakmai színvonalnak, hogy a játékosok most tényleg nem lesznek kifacsarva, mert nyilván nagyon sok meccs lesz már így is a lábukban, de azért nem egy teljes szezont játszottak végig. Ami ugye érdekes lesz, hogy nincsen gyakorlatilag felkészülési lehetőség. Egy héttel a VB előtt még bajnokikat játszanak a klubcsapataikban a játékosok, tehát nem lesz most edzőtáborozás a világbajnokság előtt, mert ez már nem fér bele. Nagy kérdés, hogy ez hogyan fog hatni ugye a csapatok játékára, hiszen nagyon begyakorolt taktikákat nem fognak tudni alkalmazni, ezért is beszéltünk ugye arról, hogy a Nemzetek Ligáját egyfajta felkészülésnek tekintik a világbajnokságra készülő csapatok, mert ott van lehetőségük taktikát gyakorolni, a világbajnokság előtt ezt már nem fogják tudni megtenni. Ez egy elsülhet jól is, meg rosszul is, ugye rosszul akkor, hogyha ha taktikailag egyszerűen nem lesznek jól felkészítve a csapatok. Jól viszont akkor, hogyha ezáltal inkább az egyéni képességek, az egyéni tudás dominál, és akkor például mondjuk azok a csapatok, akikben, ahol nagyobb sztárok vannak, jobbak az egyéni képességeik, azok jobban tudnak csillogni, mert nem tudják megfojtani az ő játékukat, és akkor akár még élvezetesebb játékot is láthatunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk. Szabados Gábor sportközgazdász volt a Sportérték első részének vendége. Viszont hallásra!
Köszönöm én is, viszont hallásra!
Hamarosan pedig folytatjuk a Sportértéket a második résszel. Maradjanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.